Az 1978. decemberi evangelizáció első estéje.
Kedves testvéreim, az ember tragédiájáról szólok ezeken az estéken. Ez a témakör, ez a probléma ismeretlen az egyházi gyakorlatban, az egyházi gondolkodásban, azért, mert a vallásos emberek mindig bűnről, bűnhődésről beszélnek, bűnről, ítéletről, kárhozatról, pokolról, vagy a büntetés elhárításának a módozatairól, bocsánatról, kegyelemről, örök üdvösségről. Tehát ebben a szemléletben élnek, és a tragédia fogalma idegen számukra. A vallásos szemléletben általában nem jut szóhoz az emberlétnek a gazdagsága, a tágassága, a szépsége, a bonyolultsága. És ehhez képest nem jut szóhoz az, hogy milyen sok veszély fenyegeti az emberlétet, elakad az emberlét, beszorul valahová a modern nyelvezetnek egyik legjellegzetesebb szava ez, hogy szorongás. A magyar szó nagyon szépen mutatja a szorulást. Valahova beszorult egy élet, és az a tágasság, ami lehetősége volna az élet számára, az elveszett. Tehát a vallásos szemlélet egy szűk metszetben nézi az ember létet, a bűn, büntetés vagy kegyelem vágányán járnak a gondolatok. Én most kiterjesztem, kiszélesítem a gondolkodásunkat, és ebben a tágasságban beszélek az ember tragédiájáról. Meggyőződésem szerint az ember az a különös lény, aki Isten és az állat közé helyezve önmagában hordozza a tragédia lehetőségét, valószínűségét, szinte-szinte azt merem mondani, hogy a szükségességét. Meggyőződésem szerint az ember nem bűne által lett tragikus lényé. Az ember önmagában, létének a szerkezete következtében tragikus lény. Ez az én alapállásom. Ezt fogom most estéről estére fejtegetni. Tehát még egyszer mondom, nem a bűn felől közelítem meg az embert, hanem létének a szerkezete felől, és meggyőződésem szerint az emberlétnek a szerkezete tragikus, tragikumhoz vezethet és vezet. Jól lehet, van megoldás, ez a boldog meggyőződésem, van evangélium. És ezt is szeretném elmondani ezeken az estéken. Elindulhatnánk onnét, testvéreim, hogy ebben a világban megrendítően nagy bűnök nem kapják meg a büntetésüket. És elindulhatnánk onnét, hogy ártatlan emberekre irtózatos szenvedések zuhannak. Ha ezeket a valóságokat figyelembe vesszük, akkor innét bizony súlyos árnyék esik arra a bizonyos erkölcsi világrendre, ami állítólag van. Magyarázhatatlanok azok a nagy bűnök, amik nem kaptak büntetést, és azok az ártatlan szenvedések, amikben milliók pusztulnak el. El lehetne indulni innen, és az emberiség tragédiájáról lehetne beszélni méltán, hiszen szemünk láttára felgyorsul ez a mozgás, hogy az emberiség rohan a saját tragédiájába. Tehát lehetne elindulni az emberiség tragédiájából, és onnét elérkezni az emberhez. Én azonban nem ezt az utat járom, én kicsiben kezdem az egyes ember életéről, életének a tragédiájáról szólok. A hétköznapi embernek, a mi életünknek, kicsi életünknek a tragikus feszültségeiről, életünkben rejlő tragikumról. először. Majd a Bibliát is fogom olvasni a későbbiekben, de most egy másik idézetből indulok el. Most lehet itt látni Budapesten az egyik moziban Bergmannak egyik újabb filmjét, Szemben önmagunkkal, amelyik igazában egy szorongásos nőnek a kínlódását, vergődését, halál közeli küszködési tragédiáját adja elénk. Mondja megrendítő igazságokat ez a nő, és ebből egy mondat nagyon belém ragadt. És most ez lesz az idézet, ez lesz az ige, mert ige van ebben, amit ez a nő mond a vallomásában. Ez a néhány szó, mondom, nagyon belém ragadt, így mondotta, mindig útjában vagyok magamnak. Mindig útjában vagyok magamnak. Ez egyfajta meghatározás az emberlét tragikumáról. Mindig útjában vagyok magamnak. Testvéreim, óriási dolog, ha valaki már idáig eljut, hogy én vagyok magamnak útjában. Még a legtöbb ember előtte elakad már valahol, hogy tudnék, mások áldozata vagyok, mások állják az utamat, mások miatt nem teljesedhetek, és így tovább. Tehát az már nagy dolog, ha valaki eljut erre a fölismerésre, hogy mindig útjában vagyok magamnak. Tehát a tragikum bennem van valahol. Hát ezt én végig gondoltam magamra nézve is, és itt szeretném ünnepiesen kijelenteni, bárcsak sokan fölzárkóznának a vallomásomhoz, szeretném ünnepiesen kijelenteni, hogy senkit nem hibáztatok azért, hogy csak annyira jutottam, ameddig eljutottam ebben az életben. És elmondom ezt is, hogy ha valamire eljutottam, és most a valamit nem úgy értem, hogy karrier, meg pénz, az ember lét igaz valóságaira, ha eljutottam békességre, szeretetre, türelemre, megértésre, valamiféle látomásra, az élet értelmére, így tovább. Ha valamire eljutottam, azért juthattam el, mert tanulgatom, sok év óta tanulgatom azt, hogy ne álljak önmagam útjába. De testvéreim, ezt a mondatot érdemes elvinni, és még sokáig meditálni ezen, amit ez a nő val, mindig útjában voltam magamnak. Ha elemezzük ezt a mondatot, akkor ez valami kettősségre utal, valaki útjában van valakinek, de mindez az én sorsomon belül játszódik le, valami kettősségre utal, valamiféle feszültségre utal. Na ezt kell megfejteni, ez a ma esti leckék. Hogy ezt a mondatot így igyekezzünk a Biblia világosságában, és bátran mondom, azon túlmenően is az ember értelmezésének a modern távosságában, világosságában megérteni. Hogy kell ezt érteni? Mindig útjában vagyok magamnak. Most testvéreim, itt az emberről van szó. Az emberen belül van ez a feszültség, ez a kettősség. És egy kicsit leegyszerűsítve, majd aztán bizonyára lesz alkalmunk részletezni a dolgot, leegyszerűsítve így mondom, ez a feszültség, ez így adódik, hogy van bennem állat, és van bennem Isten. Az egyik mindig útjában van a másiknak. Mindig útjában vagyok magamnak. Az az állat is én vagyok, aki az Istennek az útjában van. És az Isten is én vagyok, aki az állatnak az útjában van. No, amikor mondom így leegyszerűsítve adom elétek ezt a tragikus feszültséget, akkor néhány megjegyzést azért hozzá kell fűznöm ehhez. Amikor azt mondom, hogy állat van bennem, ezt nem rosszalló, leértékelő értelemben mondom, sőt, nagyon is megbecsülöm magamban, és becsüljük meg magunkban ezt az elemet, ezt a lét valóságot, hogy állat, és a másikat is, hogy Isten. Az állat bennem, ez nagyon sok mindent jelent, a teljes valómat jelenti azt, hogy anyagba szerkesztve élek. Porból rétettem, és porrá leszek. Meg elevenített anyagban élek. Biológiai törvények érvényesek. Sőt, az együttélés törvényei, szociológiai törvényeknek is alá vagyok vetve. Sőt, a bennem működő magasabb rendű összefüggéseknek, pszichológiai törvényeknek is alá vagyok vetve. Ez mind együtt ér az, hogy állat van bennem. Tehát egyáltalán nem lekicsinyítő értelemben, hanem egyszerűen csak jelző értelemben. Mondom, hogy állat van bennem, közös ezzel a világgal, egy darab vagyok ebből a világból, egy nemes eleme darabja ennek a világnak, élő valóság vagyok, állat van bennem. Ez az én ember létemnek az egyik eleme. De nem csak ez, Isten is van bennem. És ezt megint egy megjegyzéssel próbálom közelebb hozni hozzátok. Nem azt jelenti ezt, hogy van Isten az égben és uralkodik rajtam. Van Isten és a keze rajtam van, parancsa dörömből a dobhártyámon, vagy a szívem kapuján. Nem ezt jelenti, hogy van Isten és én ki vagyok neki szolgáltatva, fölöttem van az Isten. Ennél sokkal többet jelent. Hitvallásom az, hogy amint van bennem állat, ugyanúgy van bennem Isten. A Biblia mitológikusan mondja az őstörténetben, hogy lehellett tulajdon lehelletéből az emberbe, és akkor onnan kezdve lett ember az ember, amikor isteni lehelletet, isteni szikrát, isteni létmagot kapott az állati mi voltába, onnan kezdve ember az ember. Tehát ez, hogy tragikus lény az ember, az ebből adódik, hogy állat és Isten. És testvéreim, ha az Isten nincs valahol, akkor nincs tragédia. A régi görögök nagyon jól sejtették meg, nem láttak világosan, nem a teljes kijelentés fényében éltek, de azért isteni világosságban éltek, amikor a tragédiát, a régi görög sors tragédiát az Istennel, Istenekkel kötötték valami módon össze. Mi már nem úgy értelmezzük a tragédiát abban a Oidipus és Antigone és a többieknek az értelmében, de a mag igaz azóta is, hogy tragikum azért lehetséges, mert az állat és az Isten van együtt az emberben. És az ember olyan tragikus lény, testvéreim, hogy ha él benne az Isten, akkor is lehet tragikussá az élete. És ha meghal benne az Isten, akkor egészen újfajta, másfajta tragédiák lesznek. Az ember végzetesen Istenhez kötött lény, ha meghal benne az Isten, újfajta tragédia. Ha él benne az Isten, abból is lehet tragikus feszültség. Ez az én meggyőződésem, testvéreim. Ha nincs Isten, mert itt azért mégis csak végsősorban arról van, hogy kicsoda az ember. Ki az ember? A mai természettudományoknak a válasza erre igazán, akár hogy szépítgetik, meg finomítják a választ, az ember állat. Magas rendű állat, meg szellemi kigőzölgések is vannak ma már, meg kultúra, mindenféle van. A végső tanítás mégis az, hogy az ember. Az ember nem ember, hanem egy magasabb rendű állat, akit esetleg homo sapiensként lehetne betagolni a többieknek a világában. Nos, én azt mondom, az ember attól kezdve ember, hogy fölébred benne az Isten. Azért lehet ember az ember, mert isteni létnek a magva van az emberben. És azért lehet tragédia is, mert az isteni mag vagy működik benne, és akkor tragikus feszültségek vezethetnek tragédiához, vagy nem működik benne, és akkor már nem ember az ember, és a tulajdon léte élő tragédia. Ha nincs bennünk Isten, akkor az életünk nem történik, hanem csak úgy lezajlik. Szükségszerű, törvényszerű folyamatok sorozatán át lezajlik az életünk. Ahogy a kis nyuszi megszületik fel, mert jön a vadász és lelövi, lezajlott egy nyuszinak az élete. Vagy a kis hal növekszik, aztán jön a nagy hal és lenyeli. Hát ha csak ilyesmi az életünk, akkor nincs tragédia. Akkor lezajlik az életünk, mint ahogy annyi minden lezajlik ebben a világban. A tragikum az Istenhez van kötve. Ez a szilárd meggyőződésem, testvéreim, és így kell aztán közelebbről is még értelmezni, hogy hogy van tehát ez a feszültség, hogy Isten és állat. Most olvasok valamit az igéből, amelyik egy kicsit másik világba vezet, majd mindjárt mondom, hogy miért másik világba, de mégis ugyanerről a misztériumról dadog, itt Pál apostol, a római levélből olvasom az igét, a 7. fejezetből. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek, hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarnék, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy az jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn törvényével, mely tagjaimban van. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Hát ide egy vallomás Pál szívéből, ajkáról, az ember lény tragikumáról. Látom a jót, nem tudom csinálni. Gyűlölöm a rosszat, muszáj csinálni. Valami törvény van bennem, ami arra kényszerít, hogy tegyem azt, amit nem akarok. Nyomorult ember, ó, én nyomorult ember. Na, Pál így beszél az ember lény tragikumáról, és ehhez is némi megjegyzéseim vannak, testvéreim. Az egyik az, hogy ennek az egész vallomásnak az a egyoldalúság a szerény megítélésem szerint, hogy itt Pál igazából nem az ember lét misztériumát taglalja, hanem egy szoros teológiai problémát. Tudnék a törvénynek a jelentőségét. Kell-e, nem kell, mire jó, mire nem jó a törvény, tehát egy más szempontból közelít az ember léthez. Egy kicsit idegen szempont, távoli szempont, egy szakmai kérdés felől, végül is törvény, ez törvény, az. Ez a teológusoknak egy szakmai kérdése, innen közelít az ember léthez, de hát innen közelítve is eljut ehhez a tragikus feszültséghez, hogy csinálom, amit nem akarok, nem csinálom, amit szeretnék. Ó, én nyomorult ember. De mondom itt, ne reméljük, hogy ebből a fejtegetésből az ember lét misztériuma ragyog elő, mert nem ez a témája Pálnak. Egy speciális szempontból nézi a dolgokat, a törvény jelentőségét kiutatja. Ez az egyik megjegyzésem. A másik megjegyzésem egyenesen az, hogy nem értek egyet Pállal. vallomás bizonyos részével, azzal a résszel, amelyikben ő azt mondja, hogy a bűn a testben fészkel, tagjaimban van a bűn, és a végén azt mondja, hogy ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Jézus nem így gondolkozott, és Pál is azért beszél másként is. Ezt a gondolkodást én nem tudom elfogadni, hogy a lelkem jó, a testem rossz. A bűn a testben fészkel. Ha ki tudnék szabadulni a testből, akkor szabad lennék. Nem így van. Bonyolultabb a dolog. A test az Isten ajándéka épp úgy, mint a lélek, és a bűn a lélekben épp úgy ott van, mint a testben. Tehát ezt a részét ki kell iktatni meggyőződésem szerint Pál gondolatmenetének. Jézus, emlékeztek rá, nyilván betégetvé vitázban egyszer a farizeusokkal, azt mondta, hogy te a testet nézzétek. Ha meghalt valaki, és én lecsukom a szemét, megsimogatom utoljára, már bűnös lettem, tisztátalan lettem, mert az érintés, a halál, a test, kóser, nem kóser. Jézus nem győzött ez ellen vitát. Nem itt van a bűn, a szívből, belülről, nem a testből, beljebbről jön a bűn. Nem a testben fészkel a bűn, sokkal mélyebben. Ez Jézusnak a tanítása, és ezt vallom én is. Na de mindegy, itt Pál apostol elénk adja ezt a nagy feszültséget, hogy az ember lét, hasat lét, valamiféle erők egymás ellen működnek, és én itt látom az emberlétnek a tragikumát, testvéreim, és itt kell a lényeget most már megfogalmazni, mert most már ott vagyunk a lényeg közelénél. Tragikus lény az ember. Mitől tragikus? Mi az igazi tragikum az emberlétben? Most erre így válaszolok. Nem az a tragikum, hogy állat és Isten együtt van az emberben. Ez önmagában nem tragikum, ez az embernek a lénye, a léte, így teremtette, erre teremtette Isten. Nem állatnak, és nem angyalnak teremtette, nem anyagi valóságnak, és nem csak szellemi valóságnak, hanem embernek teremtette. Tehát önmagában az, hogy az ember anyag és szellem, állat és Isten, ez még nem tragédia, nem tragikum, hanem az, hogy nem tud jól együtt lenni ez a kettő, ez a tragikum az emberlétben. Hogy nem tud együtt lenni, kicsapódik vagy az egyik, vagy a másik irányba, és akkor lesz a tragikus feszültségből valóságos tragédia. Így is mondhatnám, az állat bennem az, aki vagyok. Az Isten bennem az, aki lehetnék. Meg a kettőnek a feszültsége, a tragikum az emberben, és ahogy kicsapódik az egyik vagy a másik irányba, akkor lesz valóságos tragédiává. Lehet az, hogy az ember oda dobja magát az Isten kezébe, karjába, és meg akarja ölni az állatot, mondva a gazdag valóságban, amit az imént definiáltam, és tragédiává lesz. És fordítva is, két irodalmi példát hozok ide, sokan ismerik bizonyára, csak utalni is elég rá. Az egyik Tolstojnak egy csodálatos kis regénye, vagy nagy novellája, a Szergej atya, csodálatos írás. Arról van benne szó, hogy egy daliás fiatal herceg a cár udvarában festőrtiszt, nagy karrier van előtte, egyik udvarhölgyet eljegyzi, csupa öröm, boldogság, és akkor megtudja az utolsó pillanatban, hogy az imádott hölgy a cár szerelme volt, összeomlik benne a világ, felbontja az eljegyzést, lemond a vagyonáról, elmegy szerzetesnek, és lesz a hercegből, a daliás, csodálatos szép férfiből szerzetes Szergej atya. Oda dobja magát az Isten karjába. Elég volt ebből az ocsmányvilágból, testből, terelemből, Isten, szentség. És csinálja, és hűségesen csinálja. Amilyen hűségesen tanulta a matematikát, vagy vadászott, vagy lovagolt, most olyan hűségesen adja oda magát az Istennek, imádsága, szolgálatban, és lassan nő a híre, a neve Szergely atyának, jönnek hozzá, csodák történnek körülötte, hozzák messze föld a betegeket, és Szergely atyának az érintése gyógyítja őket. A Tolsztoj valami csodálatos, zseniális mélységgel írja, hogy de belül kezd üres lenni. Miközben kívül nő a tekintélye, egyre üresebb belül Szergely atya. Kételyek támadnak benne, testi vágyak támadnak, és durva aszkézissel öldököli a testet, és annál hangosabban zübörögnek. Kívülről nézi mindenki a szentet, és nő a feszültség, és történet szerint hoznak hozzá egy eszelős fiatal lány, hogy őt is gyógyítsa meg, és az a lány megerőszakolja szinte Szergely atyát, és utána fölébred, mint egy kábult ember, és átöltözik, ott, hogy egy kicsit a maga sorsát szinte profétai módon előre megírja benne. Paraszti ruhába állöltözetbe megy, és elkezd kószálni a világon, elfogják, mint csavargót, és száműzi Szibériába. Ez lett Szergely atyából tragédia. Mi itt a tragédia? Állat és Isten együtt volt benne, és amikor csalódott, valami törés élt ebben az életben, oda dobta magát az Isten kezébe, nem megoldotta ezt a kettősséget, hanem az állat világát mindenestül megtagadta, és az Isten világába akar szárnyalni, és nem lehetett. Tragédia. Nem az a tragédia, hogy kettő volt benne, hanem azt hitte, hogy meg lehet az egészet ölni, ami eddig volt benne. A tragikus feszültség tragédiává lett. Az egyik irodalmi példa, van ellenpélda, megrendítő ellenpélda, emlékeztek rá, moziba is láttuk, a száll a kakuk fészkére. Miről is szól ez a másik történet? Egy állati életről, egy vérből, zuhaj, vademberről, egy állati emberről, akinek nem kell más, csak hogy minél könnyebben megúszni az életet. Pénz, ital, kártya, nők, vidámság, röhögni az életen, megoldani az életet, munka nélkül, az állat. És így kerül be abba a zárt intézetbe. És mi a folytatás? Egyszer csak fölébred az Isten ebben az állatemberben. Emlékeztek rá, hogy milyen csodálatos, lassan fölébred. Pedig ő azt akar, hogy emberek, ti is, minden, ne bolondozzatok ki, gyertek, nők, kártya, alkohol, ital, hát ez az élet. És észrevétlenül az Isten fölébred ebben a csavargóval, ebben a tibészben. Fölébred, és a végén életét adja a barátaiért. Így fejeződik be. Életét adja a barátaiért. Ő csak állat akart lenni, de fölébredt benne az Isten, és halálba vitte az Isten a barátaiért. Tragédia? Nem szerezhetjük tragédiának, de a Szergely atya a tragikus tragédia. Ennek a fickónak a halála egy gyönyörűséges tragédia. Talán ezt már nem is szabad tragédiának nevezni. Mert itt az emberlétnek a megoldása van, a megoldás mutatkozik ebben. Mondtam azt, hogy a megoldásról is fogok szólni. Hát most érkeztünk el oda, hogy szóljunk arról, hogy mi tehát az emberlétnek a megoldása. Hát nem kell elsietni, nem adok mindjárt, nem is tudok hirtelen olyan precíz feleletet adni, csak úgy induljunk el a megoldás felé. Mondom, ez a fickó aki csak állat akar lenni, de benne fölébred az Isten, ez kezdi mutatni a megoldás felé az irány. A megoldás nyilván az együttese, a szép együttese a bennünk lévő állatnak és Istennek. Annak a gazdagságnak a megélése, azért jöttem mondja is, hogy életük legyen és bővölködjenek. Az élet teljességére, harmonikus teljességére való eljutás, ez a megoldás, és minden más, akár szent megoldás, akár állati megoldás biztosan tragédiához vezet. Tehát valahogy így mutatnék néhány mondattal irányt a megoldás felé, hogy létemnek az állati eleme nem elpusztul az Isten szent szorításába, vagy öldöklő szorításába. Nem az a kereszténység meggyőződése szerint, hogy létemnek az állati elemét megöli az Isten, és angyal csinál belőle. Nem. Egy Pál azt mondja, hogy kiszabadít meg-e halálra ítélt testből. Igen, halálra van ítélve. De addig, amíg a halál elkövetkezik, addig együtt kell élni állatnak és Istennek bennem. Annak, hogy van, meg annak, hogy leszek. Annak valahogy egybe kell mosódni, és a van elindul a leszek felé. Állat az Isten felé, erre fele mutat a megoldás. Tehát a létemnek az állati eleme kiteljesedik. A létemnek az állati eleme hordozó rakétájává lesz az isteni valóságnak. Létemnek az állati eleme képléke, nyers anyaga az isteni létnek. Valahol errefele van a megoldás testvérem, és még egyszer mondom, hogy minden más megoldás tragédiába vezet. Az aszkézis, amikor az állatot akarok megölni, éppen úgy tragédiába vezet, mint az istentelen élet. Akár durva módon élem az istentelen életet, akár kifinomultan, kulturáltan, de úgy, hogy megölöm magamban az Isten. Ezek a hétköznapi, a millió számra ismétlődő tragédiák. A keskeny út ezt testvérem, hogy Isten szeretetében képléke, nyers anyaggá lesz az egész való, ahhoz, hogy kiábrázolódjék bennem a Krisztus. De egy személyes szóval, hadd fejezzem be ezt a gondolatmenetet, magam is élem magamban az állatot, az Isten, és mondom néktek testvéreim, hogy ezt a rettenetes feszültséget csak úgy lehet elviselni, ha érzem magamon és magamban egy türelmes, megértő, isteni szeretetnek a melegét. Egy isteni szeretetnek az ölelését és a bennem megmozdulását, amikor döbbenten állok meg tulajdon létem állati elemei előtt. Mert az, hogy megszólal bennem az öreg apám, és az akar diktálni engem, az is az állati elem. Megszólal bennem a gyerekkoromnak a szorongása, az elhagyatottsága, a félelme, és így szóval ez mind, amikor érzem magamon egy türelmes, megértő, isteni szempárnak a melegségét, hogy gyermekem, ez vagy, ez együtt vagy, és ebből leszel. Amikor ez a szeretet ölel egybe, akkor tűnik meg a tragikus feszültség. Valahol itt van a megváltás. És úgy eszembe jut az egyik pszichoanalitikus, szociológus, azon meditál, hogy hát egyáltalán van már ember, megszületett az ember. Nem úgy van-e, hogy születőben van az ember, és talán 1-2 ezer év múlva ember lesz az ember. Nagyon érdekes gondolat, hogy talán igazából az a pár ezer esztendő, hát tudjuk, 500 ezer évvel ezelőtt már olyan emberforma volt az ember, 500 ezer évvel ezelőtt. De igazából 40 ezer esztendő az, amióta már szinte történelemről beszélhetünk, és 6-8 ezer év, amióta írásról beszélhetünk. Hát mi ez a pár ezer év, 500 ezer évhez, a mi földkerekségünk 11 milliárd évéhez képest? Talán csak alakulóban van, talán csak teremtés alatt van az ember. Talán még csak az az isteni szikra éppen csak, hogy elhelyezkedik, csak rávetül az ember létre. Talán az egész emberiség születőben van. De nem baj, ha magad életét, magam életét itt tekintem, hogy az ember lét születik bennem, és tragikus fordulatot vehet, elvetélhet ez a születési folyamat akkor, hogyha az Isten és az állatnak az egyensúlya nem valósul meg. Ez a megvalósulás nem emberi akarat, ügyesség, pszichiátriai kezelés eredménye. Ez Isten teremtő aktusa. Miközben Isten kezébe tartja a port, ami forrá lesz, és működteti a biológiai folyamatokat, aközben lehelli belém az ő lelkét, szellemét, és folyamatosan emberré leszek. Vagy emberré leszek, vagy tragikus elvetélés, akár az istenkedés felé egyik irányba, akár az istenkedés felé a másik irányba. Erről majd holnap után szólok. Ezt a mondatot vigyük magunkkal ma, filmből való, meggondolni való mondat. Mindig útjában vagyok magamnak. Mindig útjában vagyok magamnak. Az állat az Istennek, az Isten az állatnak. Önmagammal kínlódok, tragikus feszültségben vagyok. Állj oda tesszük az Isten simogató, egybeölelő szeretete alá, és kezdődik a te igaz emberré teremtetésed, emberré válásod. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy most valamit megsejtettünk, átéltünk abból, hogy emberré formáltál minket. Segíts arra, hogy igazán átéljük ennek a félelmetes feszültségét, és ennek a boldog gazdagságát. Köszönjük a mi állati valónkat, azt, hogy testünk van, élettani folyamatok zajlanak le bennünk, társadalomban élünk, erők hatnak reánk, erők születnek bennünk, testben élünk, és a testi életnek a gazdagságát, szépségét megélhetjük, és segíts arra, édesatyánk, hogy átéljük azt is, hogy tulajdon isteni létedből adtál egy csírát mi belénk. Segíts arra, édesatyánk, hogy megmozduljon bennünk ez a belőled való élet. Köszönjük, édesatyánk, hogy lehet szépen emberi életet élni. Nem kell meggyilkolni bennünk sem az állatot, sem az Isten. Lehet emberi életre eljutni. Segíts el erre minket, édesatyánk. Áld meg a következő estéket is, hogy beljebb-beljebb tudjunk hatolni ebbe a misztériumba. Tisztogass ki a tekintetünket ebből, hogy csak a bűn. Lássuk az ember csak féregnek, bűnös kárhozatra való, bűnösnek lássuk. Hadd értsük meg valamit az Isten fiúság szépségéből, az Isten fiúság távlataiból, és abból, hogy nem sikerült. Elestünk, kiestünk ebből a méltóságból, valahol tragikusan elromlott egyenként is az emberiség élete, és együttesen is az emberiség élete. Édesatyám, most, amikor szemléljük az egész emberiség tragédiáját, eteretett rohanását, önön pusztulásába, pusztításába, könyörülj ezen az emberi nemzetségen. ébredt föl bennünk azt a bizonyosságot, hogy édesatya vagy ennek az emberi nemzetségnek, és megmented, mert hát egy gyönyörűséged az élet, a megtisztulás, a növekedés, könyörülj rajtunk külön-külön, és könyörüljön az egész emberi nemzetségen, Jézus nevében kérünk. Amen.